Kedves hallgatóink, Bernard Shaw Pigmalion című színművének negyedik felvonását közvetítjük a Katona József Színházból. Ismét Lady Higgins szalonjában vagyunk. Henry anyja most is íróasztalánál ül, és egy könyvet lapozgat a szobalánylépbe.
Henry, mi van benne? Mit keringeli, kedves úrról?
Csak engedje be őket.
Éppen telefonálnak odalen. Azt hiszem, a rendőrséggel beszélnek.
Micsoda?
Henry úr olyan állapotban van, hogy azt gondoltam, kérem, jó lesz, hogyha szólok.
Azt jelentette volna, hogy Henry úr nincs olyan állapotban.
Jobban meg lennék lepve.
Kérem, mondja meg nekik, hogy jöjjenek fel, ha végeztek a rendőrséggel. Azt hiszem, a fiam elvesztek valamit.
Igenis.
Kérem,
tessék,
menjen fel Doolittle kisasszonyhoz, és mondja meg neki, hogy Henry úr és Pickering ezredes úr vannak.
Igenis.
És kérem, mondja meg neki, hogy ne jöjjön le addig, amíg nem üzenek érte.
Igenis.
Mama! 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 Micsoda história?
Jó reggelt, édesfiam!
Mi? Ja?
Mi történt?
Mi? Eliza megszökött.
Úgy látszik, megijesztetted.
Megijesztettem? Bolond beszéd. Tegnap este csak annyit mondta neki, hogy feküdjék le és csavarja le a villanyt. De ahelyett, hogy lefeküdt volna, szedte a holmiát és kereket oldott. Reggel 7-kor visszajött egy taxival, összeszedte a holmiát, és az a hülye pörcné mindent kiadott neki, mielőtt nekünk szólt volna. És mit csinálja?
Azt hiszem, bele kell nyugodnod. A leány teljes joggal mehet, ahova kedve tartja.
Hát semmiféle holmimat nem találom. Nem tudom, hogy mit, hova, kivel, mikor beszéltem meg. Azt sem tudom, hogy a...
Pickering roham be.
Mit mondod a barom rendőrtiszt? Mondtad neki, hogy jutalmat tűzünk ki?
Csak nem azt akarjátok mondani, hogy a rendőrséggel köröztetitek Elizát?
De hát nem, hát miért ebben akarnak, hát mit tehetünk?
Rengeteget akadékoskodott az a rendőrtiszt, mert azt kell hinnem, hogy valami tisztességtelen dologgal gyanúsít bennünk.
Ez csak természetes. Mit címen jelentitek fel azt a lányt, mintha valami tolvaj volna, vagy valami elveszett esernyő? Hogy mégiscsak sok.
De meg akarjuk találni, mama!
Nem engedhetjük hát... így megszökni, asszonyom! Mit csinálj?
Mit csinálj?
Olyan éretlenek vagytok, mint két kölyök! Mondhatom, hogy...
Úr keresi a tanár urat. Nagyon fontos ügyben. A Wimpole utcai lakásról küldték ide.
Éppen jó, hogy meg egyszer... Eljjed rá! Várjon! Ki az?
Valami Doolittle úr.
Doolittle? A szemetes!
Mi?
Nem kérem, egy úriember.
Újra van. Talán nálad van. Küldje föl. Újra, mit sül nekik ki?
Ismertek valakit a rokonai között?
Hogy csak az apját, az a jó pofa, akiről beszélt.
Doolittle lép be ragyogó elegánsan. Gombjukában egy szál fehér virág pompázik.
Ez a maga műve.
Mi az én művem?
Ez, nézze ezt a cilindert, nézze ezt a zsakettet.
Talán Eliza vett magának a ruhát?
Ez az ugyan nem, a miért vett volna nekem ruhát?
Jó reggel, Doolittle úr. Nem ül le?
Már megbocsásson. Köszönöm szépen. Hát úgy tele van a fejem ezzel az egész mindenséggel, hogy másra gondolni se tudok, csak arra, ami velem történt.
Mi az Isten illa történt magával?
Hát, ha csak úgy történt volna velem valami, akkor egy szót se szólnék. Akkor azt szokta mondani az ember, hogy hát ez a sorsa. De ez nem csak úgy történt velem. Ezt maga csinálta velem. Maga Henry Higgins.
Megtalálta Elizát?
Miért elvesztette? Csudamázlia van. Hát én nem találtam meg, de most majd ő hamar megtalál engem most, hogy maga ezt csinálta velem.
Tehát mi
Mit csinált a fiam magával, Doolittle úr?
Mit csinált? Tönkretett. Tönkretette a boldogságomat, búzsba kötött, megvert ezzel a középosztályos tisztességgel.
Maga félre beszél, maga részeg, maga őrült. Egyszer adta magának 5 fontot, aztán még 2-szer beszélgettünk, ami óránként 5 shillingenbe kerül. Azóta színét se láttam.
Részeg vagyok, őrült vagyok. Hát egyre feleljen, igaz vagy nem igaz, hogy maga levelet írt egy félnótás vén amerikainak, aki 5 millió fontos alapítvány csinált arra, hogy az egész világon erkölcsi reform egyesületek állítsanak magát, meg arra szemeltek, hogy találjon kinek egy világnyelvet. Na, igaz vagy nem igaz?
Tényleg, Ezra D. Venefellert gondolja. De hát az meghalt.
Hát ez az, hogy meghalt. Ezzel nyomorított meg. Igaz vagy nem igaz? Hogy maga levelet küldött neki, és azt írta abba a levélbe, hogy legjobb tudomásom szerint jelenleg Angliában a legeredetibb moralista Alfred Doolittle egy közönséges szemetes ember.
Első látogatása után tényleg emlékszem, csináltam valami buta viccet.
Könnyű azt mondani magának buta vicc. Hát ezzel húztak a csőbe. Adjunk annak az embernek alkalmat, hogy megmutassa, mire képes, hadd lássa a világ, hogy az amerikaiak megbecsülik az érdemet a legalsóbb néposztályokba is, nem úgy, mint az angolok. Ezt írta abba az ütten verte végrendeletben. A maga buta viccinek közöltem, hogy abba a végrendeletet rám testálta a büdös sajtszövetkezet, bizonyos részesed is itt, majdnem évi 3000 fontot. Azzal az egy kikötéssel, hogy minden évben 6 előadást tartsak, ha vannak vele féle erkölcsi reformok.
Micsoda marhaság? Fúj!
Ne féljen a 6 előadástól, Doolittle úr, a másodikra már nem fog sor kerülni.
Bánja a franc az előadásokat, hát tartok én nekik annyit, hogy bele kékülnek. Nekem meg se kotya. Én csak az ellen kapálózok, hogy belőlem úriembert faragjanak. Ki kérte őtet arra, hogy én belőlem urat csináljak? Én boldog voltam, szabad voltam, mint a madár. Ha éppen pénzre volt szükségem, hát levágtam valakit, mint ahogy magát is elrégész. De most annyi a gondom, hogy azt se tudom, hogy hol áll a fejem. Gúzsba vagyok kötve, kérem, most mindenki engem vág meg. Az ügyvédem azt mondja, hogy jól jártam. Mondom neki, talán bizony maga járt jól. Hát amikor még szegény voltam, aztán egyszer ügyvédem volt, mert kellett, mert a szemetes kocsin az ócskavasak között valami babakocsit tanáltak, aztán ez az ügyvéd kihúzott a slamasztikából, és hát lerázott a nyakáról. De legalább ő sem maradt az én nyakamon. Szakasztott, így vagyok a doktorokkal is. Hát az, hogy kialkól bólítottak a kórházon, mikor még a lábamra alig tudtam állni, de nem kértek-e vasat se. Most eltanálták, hogy nem vagyok egészséges. Hogy engem napjába 2-szer vizsgálgatni kell. Hát oda-haza a kis ujjamat sem mozdíthatom, mindent más csinál helyette, de jól meg is vág érte. Aztán a rokonok, hát azért nekem 2-3 rokonom, ha volt. De hát azok se ismertek meg az utcán. Most van legalább, hogy 50. De egy is alig akad köztük, amelyik a kajára valóját meg tudná keresni. Kérem, én nekem másokért kell élni, ez az úri tisztesség. Azt mondja, hogy elveszett a Lizzie. De ne fájjon a feje. Azóta biztosan otthon az ajtóm előtt áll és vár. Pedig azelőtt, hogy megjött a nyavajás a virágárulásból, amíg nem voltam előkelő. Most majd az jó, hogy maga is megvág engem, Harry Higgins. Most majd tanulhatom magától az úri beszédet, még a nyelvem se forogjon szabadon. Most jön maga. Fogadjunk, hogy azért csináltad egész kalamajkát.
De kedves Doolittle úr, semmi szükség, hogy mindezt tűrje. Senki sem kényszeríthető, hogy elfogadja az örökséget. Vissza is utasítatja. Nem igaz, ezred?
Én is azt hiszem.
Ez éppen ez a tragédia, kérem. Hát könnyű azt mondani, hogy hagyom a pénzt a francba. De amikor nincs hozzá szívem! Hát kinek volna a helyembe? Mi? Mert mind gyávák vagyunk, kérem. Ez az, kérem, hogy gyávák vagyunk. Mert mi lesz velem, hogy visszavágom a dohányt? Mehetek a szegényházba öregkoromra. Hiszen már festeni kölletett a hajamat, hogy szemetesnek fölvegyem. Hát a hangféle ámból szegény múlnék, hogy volna spórolt pénzem, hát ez akkor könnyen elhagyhatnám az egészet a francba, ugye? Mert én csak egy olyan lógó szegény ember voltam, ugye hát én nekem nem volt más választásom, mint vagy a szegényház, vagy az a rohadt 3000. Már megbocsásson a szóér a nagysága, de nagysága se tudna különbet, hogyha úgy fel volna paprikázva, mint én. Jaj. Olyan vagyok már, kérem, mint a lit nélkül maradt egér. Jogul a szegélyház, balgul meg a középosztályokat. Olyan ez, kérem, mint a Cilla meg a Karpidis. Hát mit csinálsz? Nem bírom idegekkel a szegélyház. Gyáva lettem, valljuk be. Lepézeltek, beadtam a derekamat. Más szegény emberek hordják el a szemetemet. Belőle meg jó borravalót húznak ki. Én meg csak bámulok utánuk múján, és sárgulok az irigység. Hát ezt tette velem a maga fiam.
Kedves Dúrituló, nagyon örülök, hogy nem követett el valami könnyelműséget. Ezzel biztosítva van Eliza jövője is. Most majd ön gondoskodhat felőle.
Úgy, asszony, most már mindenkiről én gondoskodok. Éli 3000 mű, mi?
Ne, bolond beszéd, ez hogy gondoskodnék ő a lányról? A lány már nem az övé. 5 fontot adtam neki, érted? Én Dúrituló, tisztességes ember maga vagy az ember?
Egyik is, másik is, Henry. Úgy, mint az emberek általában, egyik is, másik is.
Jaj, maga zsebre tette érte a pénzt, most nincs joga elvenni tőlem a lányt.
Ne gondolj, Henry! Eliza! Ha éppen tudni akarod, oda fent van az én szobámban.
Megyek, hozom le.
Állj meg, édes fiam, és nyisd ki a
fület. Jó, igazán ezt egy fél órával korábban is megmondhattad volna.
Eliza eljött hozzám a reggel, és elmondta, hogy milyen brutálisan bántak vele tegnap.
Micsoda?
Brutálisan bántatok.
Szó sincs róla, brutálisan bántuk volna vele. Hát alig szóltunk hozzá egy szót, és a legnagyobb békességre váltunk el tőle. Henry bántottad te valamivel azután, hogy én lefeküdtem?
Dehogy bántott. Ő vágta a fejem, ez a papucsomat. Pedig én a legkisebb okot nem adtam rá. A 2 papucs a fejemhez röpültél, a számat kinyithattam volna. És micsoda kiejtéssel kezdett beszélni.
De te miért? Mit tettünk mi ellen?
Azt hiszem, jól sejtem, hogy mit tettetek. Persze a lány egy kicsit érzékeny. Nem igaz, Doolittle úr?
Mint a mimóza, a apja lánya.
Elizában őszinte ragaszkodás volt. Nagyon keményen dolgozott a kedvedért, Henry. Én nem tudom, meggondoltad, hogy mit jelent a szellemi munka egy ilyen egyszerűbb leánynak. Aztán, amikor eljött a nagy nap, és egyetlen hiba nélkül végig játszotta a szerepét, ti szépen leültetek otthon, és egyetlen szót nem szóltatok hozzá, csak egymással diskuráltatok arról, hogy milyen jó, hogy vége, és hogy milyen halálosan unjátok az egészet, és ezek után csodálkozol, hogy a fejedhez vágta a papucsodat. Én a tüzes kályhavasat vágtam volna hozzá, édes.
Hehehehe!
semmi egyebet nem mondtunk neki, mama, mint hogy fáradtak vagyunk, és szeretnénk végre lefeküdni. Nem igaz?
Semmi másról nem volt.
Semmi.
Semmi egyebet.
Bizonyos?
Hol bizonyos? Azt mondom, semmi másról nem volt szó.
Szóval egyetlen nem? Szóval
egyetlen.
Nem köszöntétek meg, amit tettek. Egyetlen szóval nem mondtátok, hogy csodálatos volt, hogy ragyogó volt.
Hát ezt úgy is tudta, igazán ünnepi szónoklatokat nem vágtunk ki a kedvéért.
Meg lehet, hogy egy kissé figyelmetlenek voltunk. Hát. Nagyon haragszik.
Azt hiszem, Eliza nem fog visszatérni a Wimpole utcai lakásba. Különösen most. Hogy Doolittle úr biztosíthatja számára azt a társadalmi pozíciót, amelyre ti kineveltétek. De azt mondja, szívesen fenntartja veletek a barátságot, és hajlandó elfelejteni, ami történt.
Hajlandó! Ha! Óriási! Ha! Hajlandó!
Henry, fiam! Ha megígéred, rendesen viselkedsz, én megkérem, hogy jöjjön le, ha nem, mehetsz haza, úgyis elég időmet elraboltad
már. Jó, rendben van, hallott, vegyük elő a legjobb vasárnapi bodorunkat. Ennek a némbernek a kedvéért, akit én kapartam ki a sárból.
Na, elég ínsz, ne sértse meg az én középosztályos érzéseket.
Ne felejtsd el, hogy mit ígértél. Doolittle úr, nem volna kedves egy pár percre kilépni az erkélyre. Tudnék, azt szeretném, ha Eliza ezzel a két úrral végezne előbb. Addig nem kavarná fel a nagy újság, nem haragszik.
Dehogy haragszom, mindent elkövetném, hogy Harry elüssel kezemről lézzék szél. Hát ez még kimegy.
Kérettem Doolittle kisasszonyt, hogy fáradjon le.
Igenis.
Légy jó fiú.
Igyekszem, mama, mindent el fogok követni.
Mindent, ami tőle telik, asszony.
Henry, édesfiam, egyáltalán nem hatsz festőjen ebben a pózban.
Egyáltalán nem igyekeztem festőjen hatni, mama.
Nem, édesfiam, csak azt akartam, hogy megszólalj.
Miért?
Mert ha beszélsz, nem tudsz fütyülni.
Kinn az erkélyen Doolittle főúri mozdulattal köszönget le ismerőseinek.
Télen napig várjunk itt. Hol anyafajában van ez a lány? Hol az itt egy lába van ez a lány?
Jó reggelt kívánok, tanár. Hogy érzi magát?
Hogy?
Ragyogóan nem beteg, hiszen maga soha nem beteg. Örülök, hogy látom Mercedes-t.
Jó napot kívánok,
urakocsász. Eliza a kezét nyújtja az ezredesnek, majd maga mellé ülteti a kanapéra.
Ma kissé hűvös a reggel, nem, de?
Ne próbálja ki rajtam is ezt a trükköt! Tőlem tanulta, rajtam nem fog! Na, vakoljon, jöjjön, szedje össze, holján, ne bolonduljon meg itt ebben!
Gratulálok az ékes szólásokhoz, Henry! Nincs nő a világon, aki ellen tudna állni ilyen meghívásnak!
Mama! Nagyon megkérnélek, ebbe most ne avatkozz bele. Beszélj erről. Ő, meg fogod látni, hogy nincs egy gondolat a fejében, nem jön ki egy szó a szájából, amit nem tőlem kapott volna. Mondhatom, a sárból kapartam ki ezt a nőszemét, mint valami széttaposott káposztalevelet a piacon. Tessék, most még ő játsza itt nekem a nagyvilági dámát.
Jól van, édes fiam, de nem ülnél le.
Most, hogy a kísérletnek vége van, ezredes úr teljesen meg fog feledkezni róla?
Hogy képzeli ezt, Eliza? Nem nevezze ezt kísérletnek. Ebben a szóban van valami bántó.
Na de hát én a széttaposott káposztalevél.
De úgy is asszony.
Én igazán olyan sokkal tartozom magának, hogy nagyon szomorú lennék, ha elfelejtene.
Nagyon kedves, hogy ezt mondja, tudod, kisasszony.
Nem azért mondom, mert kifizette a ruháimat, nem hiszem. Tudom, hogy mindenkivel milyen bőkezően bánik, de öntől tanultam meg, hogy mi az igazi jó módon. És ez az, ami úri nővé tesz valakit. Elképzelheti, milyen nehéz helyzetben voltam én, aki mindig csak Higgins tanár úr példáját láttam magam előtt. Én ezen a példán nevelődtem, és képtelen voltam uralkodni magamon. A legkisebb felindulásomban a legdurvább kifejezésekre ragadtattam magam. Soha nem tudtam volna meg, hogy a jó társaságban nem így viselkednek, ha nem lett volna előttem ön.
Ó, hát ez is. Ez csak olyan szokás nála. Ezt ő maga sem gondolja komolyan.
Ó, én sem gondoltam komolyan, amikor még csak virágárus lány voltam, nálam is csak szokás volt, de mégis csak csúnya szájú voltam, és akárhogy is vesszük, ez a lényeg.
Kétségtelen. Mégis csak ő volt az, aki megtanította magát beszélni. Mondhatom, hogy erre én képtelen lettem volna.
Na igen, neki ez a mestersége.
A szentségi.
Ez annyi volt nekem, mint például, amikor az ember megtanul egy divatos táncot, semmi több. Tudja, mivel kezdődött az én valódi nevelésem? Azzal, amikor első nap így szólított meg, Dúlili kisasszony. Ezzel kezdődött az én valódi önbecsülésem is. Még mennyi apróság volt, amikre maga nem is emlékezhetik, hiszen magánál mindez olyan természetes volt. Ahogy felállt, ahogy a kalapját letette, ahogy egy ajtót kinyitott.
Ó, hát ezek semmi.
Nem, ezek mind azt mutatták, hogy maga többre tart, mint valami mosogató lány. Maga soha nem vetette le a cipőjét az ebédlőben, ha én ott voltam.
Nem szabad rossz néven venni Henrytől. Ő mindenütt leveti a cipőt.
Tudom, nem is haragszom rá, ő így szokta meg. De épp ezért esett jól, hogy maga nem tett így, mert látja, eltekintve most olyasmitől, amit bárki könnyedén elsajátíthat, a öltözködés, jó kiejtés, stb. Valójában mi is a különbség egy urinő, meg egy virágáros lány között? Nem abban van a különbség, hogy az ember hogy viselkedik, hanem hogy az emberrel hogyan viselkednek. Én Higgins tanár úr számára mindig csak virágárus lány maradok, mert ő mindig úgy fog velem viselkedni, mint egy virágárus lánnyal. De maga előtt urinő lehetek, mert maga mindig úgy fog velem viselkedni, mint egy urinővel.
Henry, kérlek, ne csikorgasd a fogadat, ne vinni!
Nagyon köszönöm, hogy ezt mondja. Dúlni is az.
Nagyon szeretném, ha mostantól kezdve Elizának szólítanak.
Nagyon köszönöm. Eliza.
És nagyon szeretném, ha Higgins tanárunk mostantól Dúlidli kisasszonynak szólítana.
Azt lesheti egy frászt!
Miért nem adja vissza a kölcsönt neki? Csak rajta, rajta. Jót fog tenni neki.
Képtelen lennék rá. Valamikor meg tudtam volna tenni, de ma már sehogy sem sikerülne. Maga mondta nekem egyszer, hogyha egy gyerek idegen országba kerül, egy-két hét alatt megtanulja az új nyelvet, és elfelejti a sajátját. Látja, én ilyen idegen gyerek vagyok a maguk világában. Elfelejtettem az anyanyelvemet, már csak a maguk nyelvén tudok. Most fordítottam hátat igazán a szegény negyednek, amikor a Wimpol utcai palotát ott hagytam.
De csak visszajön hozzánk a Wimpol utcába. Én tudom, hogy meg fog bocsájtani Henry.
Meg fog bocsájtani a szentségig? Hadd menjen! Megváltjátok, 3 hét alatt visszasüllyed a mocsárba, ha én nem fogom a kezét.
Javíthatatlan ember. Ugye nincs igaza, Eliza?
Nincs. Soha többet meg nem történhetnék velem. Jól megtanultam a leckét. Soha többé nem tudnék kiejteni egyetlen egyet a régi hangok közül.
Győztem!
Ne csupolja a tehető róla! Na, ne nézz így rám, Lizzy, nem tehetek róla pézát a házon.
Úgy látszik, papa, most az egyszer valami milliómost fejtél meg.
Azt! De máma különben is ki kellett öltözni, mert megyek a Szent György temploma. Mostó anyád most vezet oltár.
Képes vagy elvenni azt a közönséges nő szemét?
Jól teszi, Eliza. Hogy mégis ráállt?
Ő is gyávol lett, meggyávult, áldozatul esett ennek a középosztályos tisztességnek. Na, tedd fel a kalapod, lányom, aztán gyere, nézd meg, hogy térek jó útra.
Hát ha ezredes úr úgy látja jónak, én rászámhatom magam, én kitehetem magam a mostohám sértésére.
Ne félj attól, lányom, hát nem járatja szegény asszom már a száját, egész bele rokkant ebbe a nagy tisztességbe.
Tegye meg nekik ezt a kis szívességet, Eliza. Vágjon hozzá, jókép.
Jól van. Ne mondják, hogy haragtartó vagyok. Egy perc múlva itt leszek.
Eliza a gőgös főbiccentéssel búcsúzik Henrytől.
Írtóra ideges vagyok a szertartástól, ezredes úr. Jó volna, hogyha velem lenne, aztán látná, hogy esek túl rajta.
De hiszen egyszer már túl esett rajta. Öregem, hiszen Eliza anyját is elvette.
Ki mondta ezt az ember?
Nem mondtam senki, de hát úgy gondoltam, hiszen ez a természetes mód.
Nem természetes mód, ez csak a úri mód, a középosztás mód, de mert én csak a lókós szegény ember voltam, nekem is az sem volt ilyen módom. De erről ne szóljon a Lizinek, mert ő nem tudja. Nem volt szívem megmondani neki.
Nagyon helyes. Akkor ezután sem mondjuk meg neki, hogy így látja jól.
De ugye eljön, aztán segít egy kicsit.
Nagyon szívesen. Már amennyire egy ilyen aglegénytől kiteli.
Fölmehetek én is, Doolittle úr. Nagyon sajnálnám, ha elmulasztanám az ön esküvőjét.
Hát igen, meg te szeret tisztelni vele, szegény asszony, meg iszonyú nagyra venné, és úgyis annyit kornyatozott már, hogy vége a régi szép időknek, jókodok.
Negyed óra múlva készen leszek, megrendelem a kocsit, átöltözök, megyek én is a templomba, Eliza. Az édesapja esküvőjére. Legjobb, ha az én kocsimon jön. Pikerig ezredes uradig, előre mehet a Bőlegénnyel.
Bőlegény? Micsoda szó? Az ember egyszerűen rájön, hogy hová jutott.
Mielőtt elmennénk, Eliza, bocsásson meg Henrynek, és jöjjön vissza hozzá.
Nem hinném, hogy a papi megengedi, igaz, papi?
A kibabrát veled ez a két vén magány, Lili. Hát csak egy lett volna, de még elbántunk volna, de hát ketten voltak, aztán falasztak egymásnak. Vírunk a maga! De én azért nem haragszok. Én is éppen így csináltam volna. De hát engem egész életemben átejtettek a nők. Kézről kézre adtak, mint valami jó receptet. Hát én nem morgolódok, hogy maguk nem adták magukat, aztán kifogtak a Lizin. Ebben én nem szólok bele. Na hát itt az ideje, hogy induljunk, Pickering. Na minden jót, Harry! Viszont látása, Lizi, a templomba.
Maradjon. Maradjon. Nál.
Pickering meghajol, és a vőlegény után siet. Eliza nem akar Henryvel együtt maradni. Kisiet az erkélyre. Higgins feláll, és utána megy. A lány visszaszalad, és a kijárat felé tart. De Henry elállja az útját.
Visszaadta a kölcsön, ahogy maga mondta. Beírja ennyire? Észretér végre valahára, vagy még most sem volt elég?
Csak azért akarja, hogy visszamenjek, hogy cipeljen maga után a papucsát, meg legyen kivel pörölni, meg legyen kit ide-oda szaladtani.
Szóval sem mondtam, hogy jöjjön vissza.
Nem? Hát akkor nem. Miről van szó?
Magáról, nem pedig rólam. Ha visszajön, pontosan úgy fogok bánni magával, mint idáig. A természetemen nem tudok változtatni, a modoromon pedig nem akarok változtatni. Egyébként vegye tudomásul, hogy pontosan olyan modorom van, mint Pickeringnek.
Nem igaz. Pickering egy virágárus lányjal is úgy bánik, mint egy hercegnővel.
Én pedig egy hercegnővel is úgy bánok, mint egy virágárus lányjal.
Értem. Szóval mindenkivel egyformán.
Úgy van.
Akár az apám.
Ha nem is fogadom el ezt az összehasonlítást, minden ponton annyi bizonyos, hogy a maga apja nem snob. Akármilyen helyzetbe is keverik a sors, mindenkor meg fog állni a maga lábán. Mert nem az a nagy kérdés, Eliza, hogy az embernek jó-e a modora, vagy rossz-e a modora, hanem az a fontos, hogy minden emberi lényel szemben egyforma legyen a modora. Szóval, hogy az ember úgy viselkedjék, hogy a mennyországban, ahol nincs első osztály, második osztály, harmadik osztály, hanem minden lélek egyforma.
Amen. Maga született prédikált.
De nem az a kérdés, hogy én magával gorombán bántam-e vagy sem. Az a kérdés, hallotta-e, hogy valaha valakivel másként bántam.
Törődöm is én azzal, hogy bánik velem. Azt se bánom, ha lehord, azt se bánnám, ha kékre verne. Kaptam én már verést, de nem tűröm, hogy átgázoljon rajtam.
Hát akkor térjen ki az utamból. Én bizony meg nem állok a maga kedvéért. Érdekes. Pontosan úgy beszél róla, mintha én valami autóbusz volnék.
Az is. Autóbusz csak pöfög, robog, nem törődik senkivel. Boldogulok én maga nélkül is, nehogy azt gondolja, hogy nem.
Percig sem mondtam, hogy nem. Én mondtam, hogy meg fog állni a maga lábán.
Igen, maga mondta, vadállat, le akart rázni a nyakáról.
Hazudik!
Köszönöm szépen.
Magának persze az soha nem jutott eszébe, hogy vajon én fogok-e boldogulni maga nélkül.
Ne akarjon levenni a lábamról, nélkülem kell boldogulnia.
Én bárki nélkül boldogulok. Mert nekem saját lelkem van. Egy szikra az isteni tűzből. De azért hiányozni fog Eliza. Tanultam egyet mást a maga buta bemondásaikor. Az alázatos és hálás szívvel töredelmesen be is vallom. És megszoktam a hangját, az arcát, és mondhatom, megkedveltem mind a kettő.
Mind a kettő megmarad magának. A hangom a lemezeken, az arcom a fényképeken. Ha egyedül érzi magát, csak fel kell húzni a gramofont. Annak legalább nincsenek érzései is, nem lehet megbántani.
Hát a lelkét nem húzhatom fel. Hagyja meg nekem az érzéseit. Elvéheti a hangját meg az arcát, hát az nem maga.
Maga rosszabb az ördögnél. Úgy tudja facsarni az áldozat szívét, ahogy más a karját. Percy óvott is engem. Ő is mindig ott akarta hagyni magát, de az utolsó percben mindig levette valamivel a lábáról, pedig maga nem törődik vele, és velem sem törődik.
Én az emberiséggel törődöm. Maga annak egy tagja, akit megláttam, fölemeltem, kineveltem. Pop, mi egyebet kívánhat tőlem maga vagy bárki más?
Nem törődöm azzal, aki nem törődik velem.
Ezek olyan üzleti elvek, a hocinesze. Mint a kőrút sarkán.
Ne csúfolódjon, ez durvaság.
Én soha életemben nem csúfolódtam senkivel. Maga vadállatnak nevezett engem, mert nem tudott elbűvölni azzal, hogy hurcolta utánam a papucsaimat, és keresgélte a szemüvegemet. Elég bolond volt. Egy nő, aki papucsal mászkál egy férfi után, elég busztatva a látvány. Én soha nem mászkáltam maga után a papucsaim. Sokkal jobb véleményem van magáról, mióta fejebhez vágta azt a két papucsot. Mi értelme, hogy rabszolgámmal legyen, aztán azt várja, hogy törődjen magával. Ki törődik egy rabszolgával? Ha visszajön, jöjjön vissza az őszinte barátság kedvéért. Semmi egyebet nem fog kapni. Na, hát magának százszor annyi haszna volt belőlem, mint nekem magából. De ha a kiskutya módjára sündörök körülöttem a papucsaimmal, és lealázza Eliza hercegnőt, az én teremtményemet, akkor bevágom az ajtót az orra előtt.
Miért csinált belőlem hercegnőt, ha nem törődik velem?
Mert ez a mestersége.
És soha nem gondolt arra, hogy mennyi kellemetlenséget fog okozni nekem.
Ugyan kérem, az Isten se teremtette volna meg a világot, ha arra gondolt, hogy mennyi kellemetlenséget fog okozni. Aki életet teremt, az kellemetlenséget is teremt. A kellemetlenséget egyféleképpen lehet kiirtani, ha kiírtjuk az életet. Figyelje csak meg! A gyáva emberek mindig is azt ordítozzák, hogy a kellemetlen embereket ki kell irtani.
Én nem vagyok filozófus, én ezt nem veszem észre. Én csak azt veszem észre, hogy maga nem vesz engem észre.
Jaj, maga butaliba. Eltékozlom a legdrágább szellemi kincseimet, amikor maga elé szórom. Egyszer s mindenkorra értse meg, én megyek tovább a magam útján, végzem a magam dolgát, és nem törődöm azzal, hogy mi történik magával vagy velem. Én nem lettem gyáva, mint a maga édesapja, a papi, és az édesanyja, a mostoha mami. Visszajöhet, vagy mehet a pokolba, ahogy kedve tartja.
Miért menjek vissza?
Mulatságból. Én is mulatságból szedtem fel.
Igen, és holnap kidobhat, ha nem teszem meg minden kívánságát.
Vagy ott hagyhat maga engem, ha én nem teszem meg magának minden kívánságát.
És mehetek vissza a mostoha anyámhoz.
Vagy árulhat virágot.
Bárcsak visszamehetnék a virágos kosaramhoz, akkor független lennék magától, az apámtól, mindenkitől. Miért is vett el a függetlenségemet? Miért is mondtam le róla? Most rabszolga vagyok a legszebb ruhámban is.
De szó sincs róla, ne. Ha akarja, lányom, már fogadom. Vagy pénzt iratok magára, ha tetszik. Vagy inkább feleségül menne pikerékhez.
Magához sem mennék feleségül, pedig maga jobban illik hozzám korba, mint a pikering.
Nem, mint a pikering, mint pikering.
Úgy beszélek, ahogy akarok, most már nem tanárom.
Különben nem is hiszem, hogy pikering elvenné feleségül. Legalább olyan megrögzött aglegény, mint én magam.
Nem is arra vágyom, nehogy azt gondolja. Vannak, akik két kézzel kapnának rajtam, hogyha hozzájuk mennék. Freddy például napjában kétszer-háromszor írkál nekem 10 oldalas szerelmes leveleket.
szemtelen fráter.
Joga van hozzá, hogyha szeret, már pedig szeret.
De magának nincs joga hozzá, hogy bátorítsa.
Minden lánynak joga van ahhoz, hogy szeressék.
Mi ilyen hülyét, mint Freddy?
Freddy nem hülye.
De Freddy,
Freddy gyenge és jelentéktelen, de vágyik rám. És valószínűleg boldogabbá fog tenni, mint egy bölcs, aki folyton kínoz és nem vágyik rám.
Tud ő faragni magából valamit? Az itt a kérdés.
Talán majd én faragok ő belőle valamit. Különben soha nem gondoltam arra, hogy egymást farigcsáljuk. De maga egyébre se tud gondolni, pedig én egyszerűen az akarok lenni, ami vagyok.
Szóval maga csak arra vágyik, hogy bolondmódra ugrándozza maga körül, mint a Freddy lennék, eltaláltam.
Nem. Magától nem ezt várom. Nehogy azt higgye, hogy olyan nagyon jól ismer engem. Lehettem volna én rossz lány is, ha akartam volna. Sok mindent tudok én, amit maga nem tudott megtanulni a könyveiből. Egy ilyen lány, mint én, könnyen ágyba tud csalni egy férfit, hogyha éppen akarja. De annak az a vége, hogy másnap már egymás halálát kívánja.
Na, úgy van. Hát akkor mi a figyfenének vitatkozunk itt?
Én csupán egy kis gyöngétségre vágyam. Én tudom, hogy közönséges, tudatlan lány vagyok, maga pedig tudós úriember, de nem vagyok a maga kapcsarunkja, és nem azért tanultam, mert ruhákat kaptam, meg autón járhattam, hanem azért tanultam, mert jó haver, jó barát, pajtás, cimbora akartam lenni, és törölni kezdtem magával. Nem azért, hogy elcsavarjam a fejt, meg hogy dörgölődzem magához, hanem csupán barátságból.
Na hát akkor. Hát én is éppen ezt érzem. És pikering is maga szamár.
Én nem ezt a választ vártam.
Tőlem pedig más választ nem kap, amíg ilyen buta marad. Ha művelt nő akar lenni, akkor ne nyavajogjon azon, hogy a férfiak nem töltik életük fele részét azzal, hogy a keblén pityeregnek, másik felét meg azzal, hogy kékre verik. Ha az én életmódom hűvös és szigorú, tessékére, bújjon vissza a pocsolyába. Dolgozzon látástól vakulásig, mint egy barom, szeretkezzék, verekedjék, így a lemagát is aludjon el több részeget. Ez igen, ez élet, vég, a pocsolya, szaftos, meleg, íze van, szaga van. De jó benne hemperkőzni, de jó benne fetrengeni. De jó benne élvezkedni. Nem kell hozzá tanulni semmit, mi? Nem olyan, mint a tudomány, művészet. Klasszikus zene. Ideg vagyok, önző vagyok. Rendben van. Menjen azok közé, akik jobban megfelelnek a gusztusának. Menjen férhez egy szentimentális disznóhoz. Menjen férhez egy pénzes pasashoz. Fő, hogy legyen neki két vastag ajka, amivel csókol, és két vastag cipője, amivel rugdos. Ha nem tudja megbecsülni azt, amit kapott, kapjon azon, amit meg tud becsülni.
Micsoda, szívtelen zsarnok maga. Én nem tudok magával beszélni, minden szavam kicsavarja, soha nincs igaza. De mégis nagyon jól tudja, hogy csak szájhős. Nagyon jól tudja, hogy nem bújhatok vissza a pocsolyába, ahogy maga mondja, és nincs más barátom, csak maga meg az ezredes. Nagyon jól tudja, hogy nem tudnék együtt élni egy közönséges, műveletlen emberrel, ahogy magukkal együtt éltem. Ez sértés, durvaság, kegyetlenség, hogy ezt képzeli róla. Maga, persze most azt hiszem, hogy kénytelen leszek visszamenni magához, mert nincs sehova mennem, csak az apámhoz, de nehogy azt higgye, hogy a lába alatt fetrengek, hogy agyon taposhat, hogy agyon prédikálhat. Nem! Feleségül fogok menni Freddyhez.
Mi?
Igenis, mihelyest el tudom tartani.
Freddyhez? Ahhoz a hülyéhez? Ahhoz a baletthez? Ahhoz a szerencsétlen flótáshoz, aki még kifutónak se mehetne el, ha egyáltalán volna mersze hozzá, hogy jelentkezzék rá. Nem érti maga szerencsétlen fráter. Nem érti, hogy én királynőnek formáltam magát.
Freddy szeret, és ez éppen elég ok arra, hogy az ő királynője lehessek. Nem is kívánom tőle, hogy dolgozzon. Nem arra nevelték. Majd én fogok dolgozni. Tanítani fogok.
Mit fog maga tanítani az Isten szerelmére?
Azt, amit magától tanultam, fonetikát.
Fonetikát?
Majd beállok asszisztensnek ahhoz a szőrös képű professzorhoz, aki az estén úgy megcsodált a kiejtésemet, hogy azt se tudta, hogy hova tegyen.
Micsoda? Maga beállna ahhoz a kontárhoz, ahhoz a szélhámoshoz, ahhoz a talpnyaló tetőhöz. Maga elárulná neki az én módszereimet, az én felfedezéseimet. Ide hallgasson, ha meghallom, hogy a közelében lép, én kitekerem a maga nyakát.
Én tekerje, kívánom, és én tudtam, hogy egyszer meg fog verni. Most már tudom, mi kell magának, hogy én eddig erre nem gondoltam. Azt nem veheti vissza tőlem, amire megtanított. Maga mondta, hogy még finomabb hallásom van, mint magának. Maga mondta, hogy még jobban tudok bánni az emberekkel, mint maga. Most kikészül Henry Higgins, mehet a francba a nagy dumájával. Kiíratom az újságokba, hogy a maga hercegnője utcasarki virágáruslány, akit maga tanított be, és ez a virágáruslány hajlandó ugyanígy bárkiből hercegnőt csinálni, 1000 fontért pár hónap alatt. Jaj, ha arra gondolok, hogy a lába alatt tetregtem, vagy taposott, vagy szapultam, csak a kis ujjamat kellett volna megmozdítani, hogy éppen olyan ember legyek, mint maga, szét tudnám verni a fejem.
Azt a fimasz mindenit magán. Látja, kérem, ez többet ér, mint a papucs hordozás, meg a szemüveg keresgélés. Többet! Azt mondtam magának, nőt faragok magából. Látja, faragtam is. Látja, Eliza, így már tetszik nekem.
Na hát, most szurukkol, mert látja, hogy nem félek magától. Megállok a magam lábán is.
Hát persze, maga csacsi. Hát 5 perccel ezelőtt olyan volt, mint egy malomkő a nyakamban, most pedig olyan, mint egy rendíthetetlen bástya, mint egy szövetséges hadihajó. Maga, meg én, meg Pikerin, mától kezdve 3 szövetséges aglegény, nem pedig 2 férfi, meg egy butaliba.
Már a kocsi, Eliza készen van?
Hogyne? Jön a tanár úr is?
Szó sincs róla, ő nem tudja, hogyan kell templomba viselkedni. Állandóan hangos megjegyzéseket tesz a pap kiejtésére.
Hát akkor mi már nem találkozunk. Isten vele, tanár úr.
Isten veled,
Eliza. Kérem, legyen szíves, majd hozasson trapista sajtot, és vegyen nekem egy pár kesztyűt, 8-ast, és egy nyakkendőt. Jó, mindegy, a szint magára bízom.
Új nyakkendője 3 is van, csak a mosdóasztal fliókjában felejtette. Pikering ezredes jobban szereti az ementálit, mint a trapistát, maga pedig észre sem veszi, hogy mit teszik. A 8-as kesztyű magának kicsi, hogyha kötött bélést is akar vele. Vegye meg maga. El sem tudom képzelni, hogy mit fog csinálni. Nézd
meg! Eliza büszkén ellibeg.
Majd megveszem én a kesztyűt. Attól tartok, elkapattad ezt a lányt egy kicsit. Nyugtalanítana Eliza jövője, ha nem szeretné annyira... Pikering ezredes.
Henry szoborrá merevedve áll, elképedve néz a távozók után.
Pikeringet? Marhaság. Freddy kapja meg. Freddy kapja.
Kedves hallgatóim, G.B. Shaw Pigmalion című színművét közvetítettük a Katona József Színházból. Fordította Mészöi Dezső. Rendezte Gellért Endre. Megismételjük a szereposztást. Higginsné Ladomerszky Margit, Henry Higgins, a fia Básti Lajos, Doolittle Maklári Zoltán, Lizzie a leánya Mészáros Ági, Ainsford Hillné Sívó Mária, Klára a leánya Hegedűs Ágnes, Freddy a fia Kárpáti Zoltán, Pickering ezredes Balázs Samu, Pörszné Gobi Hilda, első ácsorgó Keresztesi Béla, második ácsorgó Berci Géza, szobalány Kővári Vera. A hangfelvétel 1953-ban készült.